Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit! Ismételten elérkeztünk oda, hogy hittanóra keretében Máté evangéliumával foglalkozzunk. Szépen haladtunk előre az anyagban, és immáron, ha a szöveget nézzük, akkor eljutottunk egy olyan részhez, ami ismételten egy hármas egységet fog alkotni. Ebből a hármas egységből ma csak egyet veszünk, és hát majd az elkövetkezendő 2 hónapban sor kerül a másik 2 részre is. No, de először hallgassuk meg ezt a szentírási részt, majd ezt követően beszélünk arról, hogy ezt hogyan is ágyazzuk be a többi részhez logikailag, illetve még pár érdekességet is mondhatunk róla. Máté evangélium 21. fejezetében járunk, most pedig a 28-as, és 32-es versek közötti részt nézünk. Hát különféle címeket adnak neki az általam használt szentírásban az engedetlen testvérekről szóló példabeszédként van nyilvántartva. Hát Jézus szavait hallgatjuk, aki egy kérdéssel indul. Mit gondoltok? Egy embernek 2 fia volt. Elment az elsőhöz, és így szólt. Fiam, menj ki ma dolgozni a szőlőbe. Megyek, uram, felelte, de nem ment ki. Elment a másodikhoz, és őt is megkérte. Nem megyek, felelte. Később azonban ez a fiú megbánta, és kiment. Jézus most kérdezi, melyik teljesítette a 2 közül atya akaratát? A második, válaszolták. Erre Jézus így szólt hozzájuk. Bizony mondom nektek, a vámosok és az utcanők megelőznek titeket Isten országában. Eljött ugyanis hozzátok János, hogy az igazság útjára vezessen, de nem hittetek neki. A vámosok és az utcanők hittek neki. Ti azonban ennek láttára sem tértetek meg, és nem hittetek. Inkább csak érdekesség, hogy ez egy olyan példabeszéd volt, amit az ősegyház is nagyon szeretett. A régi kéziratok ezt a példázatot több változatban is közlik, végül aztán ez volt az elfogadhatóbb, vagy ez volt a népszerűbb, de mások is előfordultak. Hogyha megnézzük, akkor azzal találkozhatnánk, hogy voltak olyanok is, ahol például a 2 fiút felcserélve alkalmazták, tehát ez azt jelentette, hogy olyat is vettek, hogy először ugye van a igent mondó fiú, aztán nem megy el, és második helyen szerepel az, ugye aki nemet mond, aztán mégiscsak elmegy, aztán ezt lehet így is, lehet fordítva is, hát hogy melyik az eredeti, ezt elég nehéz eldönteni, szerepelt tehát így is, szerepelt úgy is. Aztán volt az a változat is, ami elég érdekes volt, ahol a papi fejedelmek, akik válaszolnak erre a kérdésre, és ugye a kérdés ugye az volt, hogy végül is melyik fiú az, aki teljesíti az atyának az akaratát, ott azt mondták, hogy aki igennel felel, de mégsem ment el, ő volt az, aki teljesítette. Most ezek a kéziratok vagy összekeverték a 2 változatot, vagy pedig direkt a papi fejedelmekkel szemben szerették volna hangsúlyozni, hogy annyira konokok, hogy még ebben a kérdésben sem látnak világosan. No, hát minden esetre ez csak érdekesség, mert az a kanonizált változat, amellyel mi találkozunk, az kizárólagosan ezzel az egyetlen egy formával foglalkozik, és hát ebben keressük mi valójában a lényeget. Na most, hogyha ezt vizsgálgatjuk, akkor azt is látni kell, hogy itt 3 példabeszéd következik egymás után. Kedves testvérek, biztos ismerik is ezeket, hát én nem is térnék rá ki nagyon, csak egy kicsit említeném meg, tehát ugye itt a engedetlen fiúk, ugye az elsők, ezek a testvérek, a másik a gonosz szőlőmunkásokról, ugye ahol még gyilkosság is történik, a harmadik pedig a királyi menyegzőről szóló történet. Hát annyit csak előre bocsáthatunk, hogy az első, az valójában Jézus ellenfeleinek a bűnösségével foglalkozik, a második pedig a nekik járó büntetést írja le, hát a harmadik pedig ennek a büntetésnek a kivitelezésével, végrehajtásával foglalkoznak. Ha a két testvér példabeszédét nézzük, akkor ez feltételezi, hogy a Jézusi tanítás, az, ami így Isten országáról szól, az Izrael vallási történetének egy igenis sarkalatos pontja. Ahogyan a második fiú először megtagadja az édesapjának a parancsát, majd megbánva ezt a tettét engedelmeskedik, most ugye ennek a példázata lesz a vámosok és az utcanőknek a helyzete, tehát ezzel állítja a párhuzamba, illetve az ő üdvösségükre való meghívásról szól. Ahogyan az első fiú bár engedelmességet ígér és végül semmit sem tesz, hát így elmondhatjuk, hogy akik Jézusnak bevallottan és nyilvánosan a vallásos ellenfelei, elmondható, hogy ők azok, akik viszont végül is a saját üdvösségükre jutást nehezítik meg. De hát nem csak, hogy Jézusnak a tanítását elutasítják, hanem gyakorlatilag szemben állnak azokkal a személyekkel is, akiket ők elképesztő módon megvetnek, tehát abban nincs is vita, hogy a vámosokról vagy az utcanőkről mi a véleménye, tehát még velük is szembeállítódnak ebben a példabeszédben. És ugye itt gyakorlatilag a János és Jézus közötti párhuzam is megjelenik, és hát innentől kezdve látjuk, hogy bár ez egy nagyon egyszerű és népszerű kis történetünk, de mégiscsak azt tapasztalhatjuk meg, hogy azért ez egy elég összetett és elég érdekes történet. Na most ugye ennek a történetnek, hogyha elkezdjük a szétszincálását, akkor azt tapasztalhatjuk meg, hogy egy nagyon jópofa kis történettel indulunk, ami nagyon egyszerű és világos, az engedelmesség és az engedetlenségnek a kérdésével foglalkozhatunk. Egy kicsit a papi fejedelmek és az egész Sinhedrionnak, tehát a zsidó főtanácsnak a kérdőre vonásáról is szól ezáltal ez a kis egyszerű példázat. Az előző elbeszélésekhez is tökéletesen tudjuk ezt az elkövetkezendő három példázatot csatolni, mert hiszen itt leginkább, ha az előző adásra visszatekintünk, akkor ott Jézus megtagadja a választ arra a kérdésre, hogy kinek a felhatalmazása alapján cselekszik és beszélő, és bár ott Jézus azt mondja, hogy erre a kérdésre nem válaszol, ugye ezt jó kitárgyaltuk, viszont ezek a példázatok közvetve mégiscsak beszámolnak arról, hogy eleve a Sinhedrionnak, a társadalomhoz, és hát eleve a vallási kérdésekhez hogyan is kell viszonyulni, és hát az a kérdés, hogy Izrael az Isten hívását, hogy a mennyei királyság részesei legyenek, mennyire fogadják örömmel, vagy mennyire vetik meg, mennyivel engedelmesek ezeknek a parancsoknak a végrehajtásában, vagy mennyire szembeszegülők és engedetlenek. A két engedetlen fiúról szóló példázat tehát kétségtelenül, tehát nem is vita, hogy párhuzamba állítható ezekkel az eseményekkel, tehát nem csak egy nagyon kedves kis történetről van szó, hanem igenis nagyon keményen bíráló szavak vannak benne, és ahogy előkerült az előző részben, hogy János keresztsége milyen is keresztség valójában, Jánosnak a hatalma Istentől vagy embertől származott-e? No, hát ebben a példabeszédben keresztelő Szent János ismételten feltűnik, nem véletlen, Jézus nagyon okosan belágyazza az előző vitába ezeket a példázatokat, és hát akinek füle van, az hallja meg. Na most ugye hát innen folytatjuk, és elkezdünk egyre mélyebbre ásni. Most már az alapjaink megvannak, két fiú, a papi fejedelmek, a megvetett, szélsőséges körülmények között élő bűnös, vámos és utcanők közössége, itt van János tevékenysége, Jézus működése, illetve az egész papi fejedelmi hatalommal és a nagy tanáccsal való szembeállása és vitája, na hát ebből még van is mit kibontanunk, de hát most a fülünket egy kis zenére hangoljuk, és a zene után visszajövünk. Kérem a testvéreket, hogyha ez egy érdekes előadásnak tűnik, akkor maradjanak és ne váltsanak már csatornára.
Mária, Mária, Istennek szép lánya, Mária, Mária, Jézus Krisztus anyja, Mária, Mária, lelkünk orvoslója, Mária, Mária, szívünk boldogság.
Újra köszöntöm a kedves testvéreket, azokat, akik most kapcsolódnak be az adásba, és hát azokat is, akik hűségesen az első részt is már végig tudták hallgatni. Máté evangéliumával foglalkozunk, az engedetlen testvérek példabeszédét vesszük. No, tehát odáig már eljutottunk, hogy bizony ez egy sokkal mélyebb példázat, mint amilyen egyszerű kérdés az, hogy kimegyek-e dolgozni a szőlőbe, nem megyek ki a szőlőbe, mit mondok az édesapámnak, vagy mit nem mondok. Mert ugye hát ez egy igen egyszerű példázat, hiszen az atya a két fiát kiküldi a szőlőbe, hogy dolgozzanak, egyik ugye visszautasítja a felhívást, de mégis megbánja a viselkedését, megteszi az atya akaratát, a másik pedig örömmel igent mond az atyának, de aztán mégsem megy el valami oknál fogva dolgozni. Na hát ennek alapján veti föl Jézus a kérdést, hogy a két fiú közül melyik is teljesítette atya akaratát, így aztán az ott lévő papi fejedelmeknek erre a kérdésre válaszolniuk kell, nincs mese, és ők egyébként hát nagyon helyesen azt mondják, hogy az első. Azért azt tudomásul vehetjük, hogyha főleg a feliratát nézzük ennek a szövegnek, akkor ugye úgy indul a cím is, amit magam is felolvastam, hogy tulajdonképpen mindkét fiút engedetlennek mondhatjuk, és Jézus annak is mondja. Azért van a kettő között különbség, de a gyökere ugyanaz. A különbség végül abban van, hogy az egyik a nyílt engedetlenség ellenére utóbb mégiscsak megbánja a viselkedését. Igyekszik jóvá tenni, amit hibázott, a másik pedig, aki látszólagosan engedelmes, mégsem teljesíti az atya akaratát. Na innentől kezdve válik izgalmassá, hogy vannak azok, akiket megbélyegzünk, akiket egyértelműen bűnösnek mondunk, nem is biztos, hogy nincs igazunk, hiszen eleve olyan a viselkedésük, olyan az egész magatartásuk, olyan a társadalmi helyzetük, hogy egyértelműen úgy látjuk, hogy ők Isten akaratával szembeszegülnek. Ha megnézzük a másikat, ott viszont látszólag minden rendben van, úgy tűnik, hogy teljesen az Isten útján járnak, és az ő tevékenységük olyan, ami a Szentírásban is megtalálható, amire mindannyian vágyunk, szinte irigykedünk is, hogy milyen fantasztikus módon teszik mindezt. Na ugye itt az elbeszélésben azért Izrael egészének viselkedését is látjuk, azt is példázza ez az elbeszélés. Az a kérdés, hogy Izrael mennyiben engedelmes vagy engedetlen Istennel szemben. Hát azért látjuk, hogy ott a templom, járnak a zsinagógába, járnak a templom istentiszteletekre, bemutatják az áldozatokat, de kérdés, hogy elegendő ez az üdvösséghez, mennyi ebben a képmutatás, mennyi ebben a külsőség, és mennyi az, ami valóban, akár ha csak Ezékiel prófétát is említjük, valóban a kőszív helyett már egy hús szívet tartalmaz, valóban szívükkel Istenre irányulnak már. Na ezzel szemben ugye ott van azok, akik a nyílt engedetlenségben vannak, ugye itt a vámosokról és az utcanőkről beszélünk. Hát ugye róluk azért egy pár gondolatot érdemes azért megemlíteni. Világos a számunkra, amikor ugye róluk szólunk, hogy azért az ő életük az egy sajátos, speciális világ. Ugye a vámos az az ember, aki a vámot beszedi, ez egy tisztviselő. Biztosan sokan tudják a kedves testvérek közül, de azért kicsit átelmélkedhetjük, átismételhetjük, hogy Jézus korában ezen a palesztinai területen hiába volt római fennhatóság alatt, a római tisztviselők nem nagyon szedtek adót, egyszerűbb volt bérbe adni, ma ugye azt mondanánk, hogy egy ilyen általány díjért cserébe, az illető aztán azt csinálta, amit akart, tehát voltak olyan magánszemélyek, akik kibírták fizetni ezt az általános bérleti díjat, ezzel magukhoz vonták az adóbeszedést, tehát a római hatóságok megkapták egy összegbe egy embertől a teljes díjat, cserébe viszont ugye nekik vámszedési joguk volt. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve mindenki engedelmeskedett nekik, ha valaki nekik nem fizetett vámot, akkor arra úgy lehetett tekinteni, mint aki a hatósággal ellen szegül, tehát ez már egy kvázi hivatalos személynek volt mondható, és innentől kezdve karhatalmi segítséget is igénybe vehettek, tehát ez ezzel járt együtt. Hát ráadásul ugye ezek a vámosok sokszor ugye albérletbe is adták abból a szempontból, hogy felfogadtak más vám tisztviselőket is, hogy nevükben és helyettük ezeket az adókat beszedjék. Tehát mikor találkozunk azzal a kifejezéssel a Szentírásban, hogy a vámosok feje, vagy fővámos, akkor innen már érthető, hogy van, aki kvázi mint főbérlő magához váltja ennek a vámszedésnek a jogát, és hát az ő megbízott alkalmazottai pedig ezt végre is hajtják. Ugye aki erre vállalkozik, az optimálisan ugye annyi jövedelmet legalább akar szerezni, hogy a bérleti díjat kibírja fizetni, meg az egyéb beszedéssel járó kiadásokat is, és hát még azért legyen rajta valami haszna is, hiszen hát valamiből meg is kell élni. Ugye a felsőbb hatóságok ugye megszabták a díjakat, hát ma is vannak ugye adó meg vám törvények, hogy mekkorát kell fizetni, hány százalékot, mekkora a ráta, viszont azért, miután optimalizálták ezek a vámosok a bevételt, ezért előfordultak önkényeskedések is. Ezt a hatóságok ugye általában elnézték, hiszen ez egy egyszerű bevételi forrás volt, nem kellett vele foglalkozni, hanem egy összegbe megérkezett az az összeg, innentől fogva már ezzel nem volt gond. De miután önkényeskedések voltak, és idegen hatóságot is igénybe vehettek ezek a személyek, a vámosok meglehetősen gyűlöletesek lettek a lakosság körében, tehát ki is közösítették maguk közül, tehát sem a zsinagógában, sem a templomban nem látták őket szívesen. Nem is véletlen az Új Szövetségben már egy állandósult szókapcsolattal találkozunk, ahol a vámosok és a bűnösök szinte együtt vannak megemlítve, hát ezt Máté evangéliumában több helyen is láthatjuk, sőt ugye a vámosokat az utcanőkkel ebben a részben együtt említi, hát ez sem túlzottan hízelgő ebben a felfogásban, tehát aki vámosokkal érintkezett, már eleve megütközést keltett, szinte tisztátalanná is vált. A vámosokkal kapcsolatban egyébként Lukács is néha mond negatív dolgokat, de azért azzal is találkozunk, pont ha már itt tartottunk Lukácsnál, hogy azért a vámosok között is vannak terék emberek. Ott van például Zakeus, ugye, aki megtér, de Lévi is, aki feltehetően a későbbi Máté apostol és evangélista. Tehát azért vannak itt olyan személyek, akik pozitív példával járhatnak elő. Na ugye a másik társaság, akiről itt most röviden megemlékezünk, ugye ők pedig az utcanők. Ezek a prostituáltak. Ugye a Szentírásban ugye szerepelnek már az Ószövetségben is, hogy olyan személyek, akiket megfizetnek ezekért az úgynevezett szexuális szolgáltatásokért. Teremtés könyvében is már a rossz nő kifejezés szerepel, de az Ószövetség is több ilyen személyt is említ. Szülők sem riadtak néha attól vissza, hogy lányukat utcanőknek adják, bár ezt elvileg a zsidó törvények tiltották, de talán pont a szomszédos népek hatására nagy volt a kísértés, és azért a kultikus prostitúció is előfordulhatott, hát másolták a pogány népeket. Az Új Szövetségben is előkerül, ugye például gondoljunk a tékozló fiú példabeszédére, hogy ő is utcanőkre pazarolja el édesapjának a vagyonát. A levelekben főleg Pálnál találkozunk azzal, hogy nagyon óvta a keresztényeket attól, hogy bármilyen fesletnőkkel találkozzanak, de ha a Jelenések könyvét nézzük, akkor a nagy kéinő, tehát egy hatalmos utcanő képében Róma városa jelenik meg, aki felett Isten ítélkezik. Tehát tény az, hogy akik ezek közé tartoznak, még lehet, hogy ezzel a saját megélhetésüket biztosítják is, talán nem is élnek olyan rossz módban, de ugyanúgy kiközösítettjei a társadalomnak, tehát teljesen a szélére sodródnak és a periférián élnek. Hát ez sokszor akár a ruházkodásban is előírják, hogy látszódjék messziről, hogy rossz hírű bűnös emberről van szó. Ráadásul azzal is kell még azért foglalkozni, hogy nem biztos, hogy mindenki szabad akaratból teszi ezt, hanem hát az is előfordul, amit már talán érdemes is lenne ugye megemlíteni, hogy azért sokaknak a kizsákmányoltsága, vagy éppen sokaknak az az állapota az, ami erre fogja őket sarkalni, hogy bizony másképp a megélhetésük nincsen meg, vagy teljes mértékben valakinek kiszolgáltatottak, aminek az a következménye, hogy ezt a foglalkozást űzzék. Nem is véletlen, hogy Jézusnak, de akár keresztelő Szent Jánosnak is már a felszabadító gondolatai, az mekkora örömmel éri ezeket az embereket, hogy van szabadulás abból a bűnből, amiből elsőre úgy tűnne, hogy nincsen lehetőség, hiszen bekerültem egy kasztba, ahonnan nem lehet kitörni, hiszen rossz a hírem, és az egész közösség, amely körbevesz engem, az bizony kitaszít, kiközösít, és már megbélyegzett. És innen van visszaút, tehát ez a nagy örömhír, amivel most ugye találkozhatunk. Hát őket állítja példának Jézus is ebben a történetben, ami azért eléggé sokkoló. No, hát hogy ebből a sokatásból kikerüljünk, ismételten hallgassunk egy kis zenét, és utána a hittanóra harmadik részével fogjuk folytatni.
Gyenge vagyok,
visszatértünk a zenéből, és folytatjuk az engedetlen testvérekről szóló példabeszédet. Most hát megnéztük ugye azokat a szereplőket, akikkel eddig már találkoztunk. Itt tehát gyakorlatilag a két testvér példabeszédén keresztül ismerkedünk meg ennek párhuzamaival, eleve Izraellel, eleve annak vallási vezetőivel, keresztelő Szent Jánossal, illetve a vámosokkal és a bűnös utcanőknek a szerepeltetésével, tehát ezek mind-mind azok, amelyek ugye ebben a történetben megjelennek. Na most tehát azt látjuk, hogy bár ugye mindkét fiút engedetlennek mondhatjuk, azért a végkifejlet az ő esetükben teljesen más. Ugye az a fiú, aki végül is nem ment ki a szőlőbe, bár örömmel igent mondott, hát Izraelhez hasonlítható, akinek ugye az üdvtörténete egész folyamán Isten megszólítja, hát erre hol örömmel, hol vonakodva, de válaszol, viszont mégis úgy tűnik, hogy a beteljesülés idején az engedetlenség lesz a sajátja. De itt vannak ugye azok, akik nyílt engedetlenségben vannak. Ezek a bizonyos vámszedők és paráznák, utcanők, akik viszont vannak, hát nem is mindenki, de vannak köztük olyanok, akik keresztelő Szent Jánosnak meghallották a szavát, ugye végül is a jánosi keresztség a bűnbánatra és a megtérésre szólít fel, erre a hívószóra válaszoltak, engedelmeskedtek ennek, örömmel fogadták ezt a szót, és hát Isten útjaira léptek. Emellett ugye, bár azt mondjuk, hogy az úgymond kiválasztott, talán így is hívhatjuk őket, hogy akik ilyen kegyes lelkülettel követték a Szentírást, elvileg Isten szolgálatát tették életük céljává, ez volt a legfontosabb, de a valóságban, ha mélyre ásunk, akkor bizony ők engedetlenek Istennel szemben. Amikor eljött János, és azt hirdette, hogy már itt van az igazság, és hogy térjenek meg, akkor ezek a személyek elzárkóztak vele szemben, hitetlenül elfordultak tőle, még akkor is, amikor egyértelmű volt, hogy a megvetett és nyilvános bűnösök pedig hisznek Jánosnak és megtérnek. Hát innen már értjük, hogy miért lesz az, hogy ők megelőzik ezeket az igaz hitőeket, és ezek a vámszedők és utcanők lesznek azok, akik az Isten szolgálatával kérkedők előtt juthatnak be Isten országába. Ugye ez egy óriási figyelmeztetés innentől kezdve, tehát ha ezt a példaveszédet végigolvassuk, akkor az lesz számunkra talán a legdöbbentőbb, hogy az elején szinte Jézus a szöveg szerint is elringat minket egy ilyen kedves kis történettel, egy atyáról és a két fiáról, és a munkálkodásban, a szőlőben, de a második rész kőkeményen reflektál arra, amit a múlt alkalommal olvastunk. Hiszen itt, ugye bár amikor most Jézus visszakérdez, akkor az előző részben, hogy honnan van Jézus hatalma, ott az ott lévő főpapok és a nép vénei ugye úgy válaszolnak, hogy nem tudjuk. Erre Jézus sem válaszol, most viszont ők is válaszolnak, hát Jézus is válaszol. Ugye ezek a vének és főpapok végül is úgy mondnak, hogy a második fiú lesz az, tehát azt teljesíti az atya akaratát, aki bár nemet mond, szembeszegül az atyai akarattal, de végül megtér és megteszi az atyának az akaratát. Na ezek után már Jézus is válaszol, és azt mondja, hogy ezek a vámosok és utcanők lesznek azok, tehát akik ugyanolyanok, mint az a fiú, aki nemet mondott, de aztán végül mégis megtette az atya akaratát, ők bizony megelőznek titeket Isten országában. És már is előkerül az, amit az előző részben ugye úgy kezdődött a kelepcébe állítás, hogy valójában, amikor megkérdezik, hogy Jézus milyen hatalommal teszi mindazokat a csodákat, amiket tesz, ugye Jézus kérdésre kérdéssel válaszol, hogy János milyen hatalommal, isteni vagy emberi hatalommal tette azt, amit tesz. Itt tehát, miután arra akkor nem válaszolnak, most Jézus ezt is kiegészíti, és keresztelő Szent Jánossal fog példálozni, hogy eljött hozzátok keresztelő János. Ugye azt ne felejtsük el, ezt már máshol vettük, hogy amikor eljön a messiás, ez most jelen esetben az Úr Jézus Krisztus, akkor a messiást az akkori hiedelem szerint megelőzte Illés próféta visszatérése, hogy aki tüzes szekéren ragadott el az Úr. És Jézus azt mondja, hogy eljött Illés, csak ti nem ismertétek fel, mert ugye ez az Illés nem más, mint keresztelő Szent János, csak föl kellett volna ismerni az idők jeleit. Hiába a nagy bölcsesség, hiába a nagy tudás, ezek a bizonyos főpapok és a nép vénei nem ismerték föl keresztelő Szent Jánosban, hogy ő az, ugye az Ószövetség utolsó, de legnagyobb prófétája, aki végül is a messiásnak az előhírnöke. Ugye eljött tehát János, hogy az igazság útjára vezessen benneteket, de ti nem hittetek neki. A vámosok utcanők, ugye akit lenéztek, és akikre elmondhatjuk, hogy ilyen értelemben nem tanultak, nem a kiválasztottak közé tartoznak, ők bezzeg hittek, és felismerték az idő jeleit. És ugye ezzel tetézi még itt Jézus, hogy nem elég, hogy ti nem ismertétek föl, ők viszont igen, de amikor az is világossá vált, hogy ezek a kitaszított emberek hisznek, és felismerik Jánosban, hogy ő az a küldött, aki majd előhírnöke lesz a messiásnak, még akkor sem tértek meg ezek a papi fejedelemségek és a nép vénei, családfői, ekkor sem hittek, nem tértek meg, és itt van az a személyes felelősségük, ami már igazán az a bűn, ami megnehezíti számukra azt, hogy Isten országába bejussanak. No, hát ez az a pillanat, amikor immáról lassan ennek a hittanórának a végén magunkba szállhatunk, és megtarthatjuk a saját lelkiismeret vizsgálatunkat is. Nagyon szép, nagyon pozitív, hogy vallásunkat törekszünk gyakorolni. Milyen szép, milyen jó az is, hogy például a Mári Rádiót hallgatjuk. Hát ez maradjon is így, imáinkkal, adományainkkal támogassuk, meg hát persze azzal is, hogy hallgatjuk a Mária Rádióban lévő kiváló műsorokat. Igen ám, de kérdés az, hogy a saját kiválasztottságunk tudatába, amiért egyébként minden nap hálát kell adnunk, hogy számunkra megadatott az a megvilágosodás, hogy nekünk lehetőségünk legyen arra, hogy ismerjük az Isten útját, és engedelmeskedjünk neki, és ismerjük fel mindig az időjeleit, amelyben nagy segítségünkre van, a szentírás olvasás, az egyház tanítása, tehát nekünk alapvetően igen jó sorunk van, mert nem vagyunk magunkra hagyatva, és nem vagyunk bizonytalanságba, nem is vagyunk olyan periférián, hogy nekünk egy keresztelő Szent Jánosra legyen szükségünk, nekünk minden megadatik ahhoz, hogy az Isten útján járjunk, elmehetünk a templomba is, hallgathatjuk a katolikus érzelmű műsorokat a rádióba, nézhetjük a tévébe is, vannak külön keresztény tévécsatornák is, tehát a tanítást be tudjuk fogadni, és azt tettekre is tudjuk váltani. Ez jó dolog. A másik, amire oda kell figyelnünk, hogy valójában ez mennyire tesz bennünket elbizakodottá. Tudjuk-e továbbra is a szívünket megvizsgálni, tisztán tartani, vagy pedig a szívünk eltompul, süketté válik, vallásosságunk kiürül, üres lesz, és bár úgy érezzük, hogy mindig igen mondunk az Isten hívására, de valójában nem teszünk semmit, ami az Isten akaratának a megvalósítása lenne. Vagy pedig, és milyen jó ilyen szempontból egy esti lelkiismeret vizsgálat is, leülünk, megvizsgálhatjuk az egész napunkat, tetteinket, mennyiben volt az Isten akarata, tettünk egyáltalán valamit, vagy mulasztottunk-e, és hogy van-e arra lehetőségünk, hogy ezt jóvá tegyük. És ameddig élünk ezen a földön, mindig ott van a megtérés, a visszatérés lehetősége, hogy Istennel éljük az életünket. Hát ez legyen így valóban, és erre figyelmeztessen minket ez a szentírási szakasz is, és valósítsuk meg azt, amire az Isten rendel bennünket. Hát ezekkel a gondolatokkal köszönöm meg a mai részvételt, és búcsúzom a kedves hallgatóktól. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Völgyesi Levente állandó diakónussal.
Mária Rádió.
Hírpercek.
Köszöntöm hallgatóim!